Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat. Ludwig van Beethoven gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Folytatom Bíró László katolikus tábori püspökkel készített beszélgetésemet, amelyet rehabilitációjának helyszínén Hévízen készítettem.
Az a szakszerűség és az a gondoskodás, ami körülveszi az embert, az nagyon nagy örömet okoz az embernek nyomorúságában is.
Tudom, hogy misézel itt.
Azzal, hogy a lábom nyomorult, az a szentességem nincsen megrövidítve. Mondjuk a Jóisten megadta azt, hogy Pécsett is, Harkányban is, most itt Hévízen is, mindig misézhettem. Volt, amikor csak a szobámban miséztem, és itt minden az elején fölkínálták a humor kedvéért, mondom, a valamikori állománygyűlés termet. Úgyhogy mutkajában misész egy meghalt nővérjét, és egy idős munkatársa a nővérnek idejött, és kérdezte, hogy hol van a lemészóolt püspök úr. Mindig gondoltam, hogy hol lehetett a Marsz Engelsz Lenin képe, de aztán most a bácsi kiderítette, itt Lenin szobor volt.
Tehát ez egy kicsit abszurd.
Nem, ez egy valóság. Ilyen a valóság. Megkattam ezt a termet. Ezt így meglepődtem, hogy mit kezdek egy ilyen nagy teremmel, hát kikönnek misére. És azért az alai nép van egy nagyobb rész, aztán Pestről is, mert minden ország minden sarkában, Sárospatakról is volt itten betegtárs. Nagyon szépen összejött szent misére, és hát ez egy nagyon-nagyon ajándék. Ezt úgy élem meg, mint abroncs a holdon. És mindig vannak persze új betegek is, és ugye ez itt abszolút arra épül az élet, bár ki van írva a fajlóvisságokra is jobbra-balra, hogy szent mise van. Hát öreg nénik bácsit nem biztos, hogy ezt olvassák a fajlóvisságon, de egymásnak szólnak. És persze különböző reakciók vannak, de azért mindig megvannak. Szóval 15-nél kevesebben sose voltunk, a 30-40-en azért megvagyunk mindig a szentmisén, és ez nagyon szép. Van, mikor hát többen is voltunk. És hát a kórházoktól szokatlan helyzetek adódnak, mert volt lehetőségem arra, hogy három párt megeskessek, négy gyereket megkereszteljek, aztán ma éppen bérmálás lesz itt a idézőjelben a kápolnánkban, a tanásteremben, és már úgy hívják ezt a termet. Technik azért a munkatársai itt a kórházban, akkor összejönnek valamilyen alkalomra, akkor mondják, hogy állománygyűlés lesz. Mégiscsak honvédségi intézmény. Szóval nagyon nagy lelki hozzám a kórház, és jó Isten, és ez a háromszoros esküvés, négyszeres keresztelő, ez úgy alakult ki, hogy egyik nővér mondja, hogy az unokái nincsenek megkeresztelve. Kiderült, hogy gyerekei sincsenek megesküdve. Megkeresztelve, persze. És akkor egy másik nővér is jön, hogy az ő testvérnek a gyerekei sincsenek megesküdve és megkeresztelve. Akkor egy harmadik nővér is, hát ők maguk sincsenek megesküdve, és a gyerek sincsen megkeresztelve. És akkor egyik gyereknek a keresztülője is, hát nem volt még megesküdve. Hát nagyon érdekes volt a történet. A plebános ugye beleegyezett, nagyvonalú volt ebben a kérdésben, segített, amiben csak tudott, tehát tárgyi dolgokban és adminisztratív dolgokban. És itt volt 5 vagy 6 pár előttem, és hát ez egy szociográfia volt a magyar társadalomból. Ugye egyik párnál kiderült, első alkalommal csak az egymással való kommunikációról beszéltem, ugye a kaptáció, benevolenció, a jókef csinálás véget, mert ugye ez a szülők meg nagynéni kategóriák intézték a dolgokat háttérben, és hogy ne legyek idegen számukra. Hát én igazából közömbös témáról beszéltem, ami elfogadható, és minden házasság érez, hogy igazat mondok. Még talán azt is, hogy azért láttam közelül már házasságot, és következő alkalommal akartam az adminisztratív dolgokat tisztázni, hogy mi a helyzet, kinél mi a helyzet. Az egyiknél kiderült, hogy a férj az már volt egy házi házas, mondtam, nem kötelező, de esetleg segítek meg, ilyen fiatal ember voltam, nem sokáig volt a első házasságban, ilyen mutuska kis szerelemből alapult házasságféleség van mögötte. De no, ha akarsz, akkor eljössz, és segítek megírni a keresett levelet, el is jött. Egy másiknál kis mennyasszony féleség, ugye mondja, hogy Püspök úr mondta, milyen fontos a kommunikáció, hát ám közöttünk nincs ilyen, mi nem vagyunk érettek a házassághoz. Rám hivatkozott, úgyhogy nem tudtam védekezni. A másik három pár az kész volt a házasságkötésre, de mind az öt pár mindig itt volt a beszélgetéseken, és akkor szépen előkészítünk a köröztelőre, mindenre. Az a tanásterem, ugye, hát kinőttük, hát minden ajtót kinyitottunk a folyosóra, és így tudtunk ugye együtt lenni.
Valami. Milyen érdekes, látod, hogy ennek így kellett történni, nem véletlenül történnek meg az emberek dolgok.
Szóval nagyon sok ilyen történetem van. Tehát ez egy nagyon bensőséges ünnepé vált, mert ugye a kis párok ismerték egymást, a nagyszülők egy része ide kötődik a rehabilitációhoz, mint alkalmazott a munkatársak, és igazán nagyon szép alkalom volt, de volt más alkalom is, amit el szoktam mesélni. Egyszer húzzuk a gumikötelet egy korombéli férfiút mellettem a bordás falnál, és megszólít, hogy maga a püspök, én vagyok a püspök. És azt mondja, hát én sose volt templomba. Hát mondom, jöjjön el. De azt mondja, nincsen hosszú nadrágom. Az nyár volt 40 fokos. Hát mondom, én is rövid nadrágom vagyok, látja. Érvényes a miselapom is. Nem szólt rá semmit, csak azt akkor elváltunk egymástól, de bárcs tizgatta a személyem is, meg a személyse is, és legközelebb megint előhozta. Tehát azt mondja, hogy református. Hát ott még elfélt a teremben maga is. Valót más is mondom, más hallásom. Azt mondja, püspök úr, megígérem, mielőtt hazamegyek, el fogok jönni. Meg is tette. Ott volt a szentmisén. Szentmise után kijövök, és egy asztalon vannak az előtérbe székekkel, és a bácsi ott ül egyik széken, fejét a két tenyerébe hajtva, üdögét. Oda mentem hozzá. Hát tudja, püspök úr, azt mondja, nagyon elgondolkozható volt a mise is, meg amit mondott. Ugye nekem egyik gyerekem is megkeresztelve. Egyik, mi az unokák, mind meg vannak keresztelve, mert nagy katolikus a menyem. Azt mondja, tudja, én piros Bibliából oktattam az embereket. Ez a pillanat, ez fölidézhetetlen, vagy elfelejthetetlen, inkább így mondom, mert ez egy embernek a szembesülése egy ideológiával, amit terjesztett.
És ha magyarázzuk a hallgatóknak, itt tulajdonképpen akkor egy párttag lehetett ez, ugye?
Pártoktató. És szembesül azzal, hogy az egész életműve tulajdonképpen nem volt értékes. Legalább ennyit mondhatok, hiszen. És egy ilyen katartikus élmény, vagy egy szembesülés egy emberi élettel önmagában. És ez nem egy örömteli.
De ez minek szólt? Az öregségének, a veled való találkozásnak, vagy minek szólt?
Én azt gondolom, hogy egy ember, mikor fölismer egy ideológiát követett, ugye azt szoktam mondani, az ideológia az a valóságtól elszakadt gondolkodás. És a Biblia azért a valósághoz ragaszkodó gondolkodás. Mikor valaki rádöbben arra, hogy ugye a Biblia, ami mindig áll, az ideológia, ami rádöttem az életemet, az meg már nincsen. Elfújta a szél. Szóval ezek nagyon-nagyon nehéz fölismerések. Volt más ilyen történetem is, mikor egy mopedes ilyen elektromos székkel bejön a misére valaki, és oda jön hozzám, hogy hát püspök, én nem voltam sosem misén, de most itt vagyok. Hát nem legyen itt van közöttünk. És akkor többször találkoztunk ugye az udvaron, amikor levittek engem is levegőztetni, és mi szoktunk hol egyszerűdni, hol humorizálni, hol komolyan beszélgetni. Aztán nem jött be többet a misére. Ezek úgynevezett helyne melindes betegek voltak, tehát ilyen gyermekparalizises betegek voltak, kisek visszatérő vendégek, egymástól közösen szoktak évenként visszajönni. Ezek már ilyen baráti kapcsolatok, és ütötték itt a blattot az egyik asztalnál kártyáztok, amikor lent jöttem be egy levegőztetéstől, és oda megyek hozzáig, van borotok, azt mondják, nincsen, mondom, akkor küldök le, és de mondom, mondom, elküldöttök misére. És akkor el is jöttek.
Tartották.
Igen. Szóval nagyon sok érdekes történet van.
Atya, arról beszél, hogy hogyan tervezel, vagy egyáltalán tervezel, vagy pedig majd, ahogy a Jóisten...
Tudod, még honvágyom sincs, mert nincs hova vágynom. Tehát azt sem tudom, hol folytatom, meg hogyan, nem lehet semmi se tervezni. Nekem még a másik lábon vissza van. Annál szoktam örülni, hogy nem vagyok 100 lábú.
Tehát akkor, amikor ez rendben lesz, akkor kezdődik.
A sebészen már meglátogatott is, fené a fogát a másik lábomat, és láthassa belülről, amit én sem bánom. Szóval ilyen, hát ez egy ilyen borzasztó.
De ez egy felmás érzés, nem atya, mert hogy mondtad a szenvedésedet ezzel a lábbal, ugyanilyen helyzet még igen. Hátra van.
Igen, tehát egyikből, ha kiérek, akkor beleérek a másikba, és nem lehet tudni, hogy mi a vége. Szóval, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy az orvos írja a forgatókönyvet, de a csontjaim nem tudnak forgatókönyvet olvasni, vagy kottát olvasni, mindegy gazdájuk se, és akkor hiába van kotta. Nem azt szerint játszanak a csontjaim. Úgyhogy ez egy tényleg Isten kezében való lét. Az Istennek az ajándéka az, hogy ezzel a lábból valamennyire megindultam, és ezzel tulajdonképpen nem csak magamnak adok reményt, hanem az orvosaimnak is. Tehát azért most, hogy picikét majd mozogok a lábommal, azért kiderül, hogy soha nem hittek még ennyit se egészből. Értelmetlennek látták ezt a sok szenvedést és várakozást. Szóval azon nagyon jó az én egészségügyi környezetemben, hogy volt türelmük kivárni azt, ami a következő lépés. És nem erőtettek rám egy terápiát, ugye nem is volt igazából tapasztalata betegségen, annyira unikális, egyszeri formájú betegség ez, hogy nincs hozzá forgatókönyv. Tehát nem volt hozzá igazából forgatókönyv, és ez a gyógyulás olyan, hogy az egyik lépés kívánja a másikat, csak ki kell várni. És ha fölpörgetnék, akkor szenvedne a beteg is, a tornász is, az orvos is, és nem sok gyümölcsöt hozna. Tehát ebben az a jó, hogy most ebben a itteni körülmények között, hogy a szakmaiság tudta megvárni a következő lépést. Valamiképpen természetesen adódik. Szóval a természet az gyógyítja magát. És ezt ki kell várni. És ha az ember türelmetlen, azon nem segít magán. És ha a környezete türelmetlen, az még inkább nem segít. És itt a jó Istenem a nagy kegyelme volt, hogy olyan emberek vesznek körül, akik tudtak várni velem együtt.
Kérném tőled, hogy fogalmazd meg, mert szerintem nagyon sokan a hallgatók közül vannak olyan helyzetben, ha nem a lábukkal, akkor más testrészükkel, vagy betegségben vannak. Számukra te, mint aki hasonlóan megéled most ezt, mit tudnál javasolni, vagy milyen bátorítást tudnál mondani?
Én hiszem, hogy nagyon fontos. Ez különböző szintű együttmunkálkodást jelent a gyógyulás. Együttmunkálkodás, mondanám így az Isten és az ember között, együttmunkálkodás az orvos és a beteg között, orvos és az ápoló személyzet között. Tehát ez egy koprodukció. Szóval a gyógyulás az nem individuális tett. De benne van a látogató is. Ugye Szakó Gábort, az író, szeretem úgy érzni, egyszer beszélgettünk egymással, és valamikor a látogatók jöttek szóba, és hogy vagy a látogatókkal, hát mondom, nézzem, mondom, sokkal jobb, mint a plafont nézni, mire a Gábor mondja, hogy jegyezd meg, a legcsúnyább látogató is szebb, mint a plafon. és ez nagyon nagy igazság. Szóval a beteg az izoláltságból nem tudna gyógyulni. Amit szoktam mondani, már betegség elején megfogalmaztam, hogy az ember, ha a szerzett hálójába eshet, az egy nagyon nagy dolog. Tehát mostani állapotomban azért megfogalmazott bennem, hogy mennyire fontos, hogy látogassák a beteget. Mert fárasztó a látogató is, de még fárasztóbb, ha valakit nem látogatnak. Szóval azért itt a kórházban sokszor hallottam ezt a fájdalmat, hogy hát napok óta senki nem hívott föl. Azt hittem, hogy X-nek vagy Y-nak fontos vagyok, és nem hívott föl. Tehát ezek a legfájdalmasabb mondatok egy ilyen kórházi létben, amikor valaki arról panaszkodik, hogy senki nem hívja föl. Tehát az igazi keresztény gondolkodásban én azt tartom nagyon nagynak, először csak úgy halottak kultuszával kapcsolatosan fogalmazódott meg, hogy egyházunkban a halottat se írjuk föl, ugye imádkozunk érte, misét mondatunk érte, kimegyünk a temetőbe, és nem írjuk le a beteget se. Szóval ez egy óriási segítség. Tehát így betegként az ember ezt sokkal jobban megérti, hogy mennyire fontos, hogy a betegeinket, öregeinket, elteltetlenült embereinket ne írjuk le. Mai társadalom az egészséges embert is leírja, hogyha nem tudja használni valamire. A keresztény Jézusi gondolkodásból, tehát nem hiába szerepel az evangéliumban annyi szól, hogy Jézus oda ment a beteghez, megérintette a Naimi fiú koporsóját, és idézőjelben koporsózott. Szóval nálunk nincs leírva az elesett ember, és ez óriási segítség a gyógyuláshoz. Óriási segítség. Ez egyik, tehát, hogy a gyógyulás maga az egy hosszú folyamat, de nem individuális tett, hanem egy közösségi cselekvés. Mert egy emberről van szó, aki beteg. Az egyik, amit szeretnék mondani befejezésül, hogy köszönöm szépen az a sok-sok imádságot, amit a Mária Rádió hallgatói is mondanak értem. Az imádságnak nagyon sok gyümölcse van. Az, hogy egyáltalán a gyógyulás irányából van a betegségem, de ha nem lenne ebből egy épkézláb felgyűlt beteg gyümölcsként, akkor is óriási kegyelemnek tartom azt, Jóisten végig megőrizte jó kedvemet. Az a legnagyobb ajándéke van a betegségben, hogy sose vesztettem el a jó kedvemet. Egy óriási kegyelemnek tartom, és ezt érzem az imádság első gyümölcsének. A másik pedig, mivel ugrásszerűen az ember tapasztalja a gyógyulást, ez is nagyon nagy kegyelem. Az új évre érdekes, hogy az emberben mindig van egy félelem az Istennel való találkozástól. Nem hiába már a bűneset után ez van, hogy Ádám mondja, hogy elbújtam, mert félek. Szóval az Isten, ha jön, nem elvesz valamit, még ha a szenvedésben jön is, nem elvesz valamit, hanem ad, mégpedig önmagát adja. Nem valamit. És hogy készülünk az eukarisztikus évre az új esztendőben, még intenzívebben, szóval azt ünnepeljük, azt az Istent, aki önmagát adta értünk, egészen odáig, hogy magunkhoz vehetjük, megehetjük. Szóval a legnagyobb ajándék, nem csak karácsonykor, hanem az új esztendőben is, ha nem csak valamit adunk magunkból egymásnak, hanem önmagunkat adjuk egymásnak és egymásért. Így kívánok áldott új esztendőt.
Két adásban Bíró László katolikus tábori püspökkel a rehabilitációjának helyszínén Hévízen készített beszélgetést hallották. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Péter mondja a Szentírásban: testvérek, azért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botlatok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Berda József vallomás. Nehéz a becsület. Ezt vallom én is, öregem. És mégis egyre üvöltöm, kiáltom, bitan kínok között halljak meg inkább sem, hogy megtagadjam a múltam. Önmagam. Legyek csúnya, bár olyan rút, hogy az már fertelem, mégsem veszem fel az álarcot én. Arcom az arcom, szemem a szemem. Nézd meg bennem magad, mi mesztelen tükre az a léleknek, melynek ura én vagyok csupán. Pipogyáknak való tivornya ez az alkuvásra hajló ocsmányvilág, melyben, mint eltévedt idegen, úgy botorkálok én is immár. És bár gyarló vagyok, mégis arra kérlek téged én, igaz Isten, bélyegezd meg, s vedd el az eszem, vagy némíts meg, ha csak egy pillanatra is megfeledkeznék, mire kötelez az emberség, amely a fenségességed legtisztább forrásából fakad. Berda József. Berda József meditáció. Most az ő nevének kisajátított templom jut eszembe. Az, melynek homlokán ott ragyog a megcsúfolt ige, én vagyok az út, igazság és az élet. Igen. Én vagyok. Te vagy. És minden ember részült ember, mert a mennyország a mi teljesedésünk. De az ige bilincsben törpül. Hol vagyunk? Az ókori barbarizmus modern Babilonjában. Haj, Csinnandrata, Bum, spanyol inkvizíció, francia hugenották és Kalmár tehetetlenség, kasztoknak birtoka, prostitúció. Ugye milyen nagyszerű? No meg, nemzetek demokráciája, frázis és megalázott ember. Ó, mikor szabadulunk meg hát a magunk gyalázatától? Húj, ember, te arcul köpted a megváltást, és nem hiszel magadban. Ó, ember, szakítsd fel magad, én hiszek benned, és magamban. Berda József.
Mária Rádió. Lépes Lóránt atyát hallják.
Kedves hallgatói család! Farsanga bálozás ideje. Különböző szervezetek, közösségek ilyenkor bálokat, szórakozó alkalmakat rendeznek. Régen Farsangban nagyon sok házasság köttetett. Mivel a farsang ideje az egyes években hol hosszabb, hol rövidebb, különösen a rövid farsang idején nem kis szervezési problémát okozott a számos és nagy lakodalmak megtartása. A házasság és a család a Mária Rádió kiemelt témái közé tartozik. Naponta több műsorsában is ezzel a témával foglalkozunk. Szakembereket szólítunk meg, jól működő keresztény családok osztják meg saját tapasztalataikat. Ma, amikor a házasságot, mint intézményt, vagyis a házasság alapjait sok támadás éri Európában, amikor újra és újra hangoztatni kell azt, ami teljesen természetes, hogy a házasság egy férfi és egy nő életszövetsége, erre rendkívüli szükség van. Köszönöm, hogy támogatja a Mária Rádiót ebben az eltökélt szolgálatában. Kérem, segítse imáival, önkéntes szolgálatával, és ha teheti, anyagi támogatásával is a Mária Rádió küldetését a családokért.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Önkéntes technikusokat keresünk a Mária Rádió napindító műsorához. Olyanok jelentkezését várjuk, akik heti vagy két heti rendszerességgel tudják vállalni a Mária Rádió szerdai, csütörtöki vagy pénteki napindító műsorának technikai szolgálatát reggel 7:30 és 8:30 között. A feladat elvégzéséhez csak alapvető számítógép használói ismeretek szükségesek, minden másra megtanítjuk a jelentkezőket. Jelentkezésüket a technikus@mariaradio.hu e-mail címre várjuk.
Hírek.